Jézus lett én, még lepetések küldtem én. Csecsebecse, ajándék, melyel meglepem, e kávéházi szegleten, magam. József Jolán, gyermekkor. Három emeletes, piszkos, nagy házban laktunk a Gát utcában. A ház minden lakása szobakonyhás volt, s valamennyi zsúfolva emberekkel. Máig sem tudom, hogyan találhatott ennyi ember ezekben a szűk lakásokban helyet, ahol éjszaka kinyújtózva elterüljön. A gyerekek egész nap kint futkostak, üvöltöztek az utcán, vagy keringtek az udvarban a porolófa, és a sűrűn betérő verklik körül. Mi az első emeleten laktunk, a folyosó végén, a hátulsó lépcső mellett. Esténként itt, akkor piszkos, bűzös lépcsőházban gyülekeztek össze a gyerekek. Ilyenkor tértek haza munkájukból a férfiak, és mi csak útban voltunk a konyhában. Egymáshoz préselődve kuporogtunk a lépcsőkön, s a falra akasztott, pislákoló, kormos petróleum lámpa alatt ijedeztünk torz árnyékainktól. A nagyobb gyerekek arról meséltek, hogy a padláson akasztott ember lóg, a pincében rablók és ördögök bujkálnak. Rémülten kapaszkodtunk egymásba, ha a lépcső alján álló szemetes kosarak mögül egy-egy patkány a pince felé iramodott. A falak töredezett vakolatán svábbogarak mászkáltak, s virettegve hallgattuk a borzalmakat. Az udvar felől, mint egy távoli, nyájas világból, edény csörömpölés hallatszott, zsír sistergett a lábosokban, s fenn, a harmadik emeleten, valaki harmonikázott. Mi csöndesen ültünk, rongyosan lapultunk egymás mellett, mint a rablók a pincében. Azután, mintha összebeszéltek volna, a mamák kiabálni kezdték a gyerekeik nevét. A gyerekek futottak haza. Mi hárman ott maradtunk a lépcsőházban. Attila az ölemben ült, Etus szorosan mellettem. Éhesek voltunk, de bennünket nem hívott senki. Amióta a papa eltűnt, a mama örökösen sírt. Folyton elsietett valahová. Sírt és sietett, mintha kint a kapun túl, a Gát utcán túl nyomára akadhatna a papának. Attila szipogni kezdett. Etus is rázendített. Én komoran tűnődtem. Talán a papa is akasztott ember lett a padláson, vagy a rablók között bujkál a pincében. Felálltunk, s egymást kézen fogva csoszogtunk haza. Mama a szobában ült. Szeme vörös volt a sírástól. Talán meg sem látta, amint csöndesen bevonultunk. Mint ezekben a napokban úgy gyakran, most is néhány szomszédasszony sáfárkodott körülötte. Lelkére beszéltek, hogy szedje össze magát, és átkozták azt a gazember bitangot, aki elhagyta a feleségét, három gyerekét, és úgy tűnt el, mint a kámfor. Az egyik asszony egy tányér levest hozott. A leves láttára Attila keserves sírásra fakadt, erre mama gépiesen az ölébe húzta, és etetni kezdte. A kisfiú mohón nyelte a meleg levest. Az asszonyok csak nézték és hallgattak. Azután az egyik kézen fogott engem is Etust, s bevitt a konyhájába. Levágott két nagy darab kenyeret, megzsírozta, megsózta, és a markomba nyomta. Ezek a napok anyánkat teljesen megváltoztatták. Azelőtt derűs volt, velünk játékosan évődő, munkáját nótaszóval végezte. Gyerekes volt a gyerekeik között, amikor esténként a konyhában vidám pancsolás folyt. Tréfás falusi versikéket, ravasz kis meséket duruzsolt a fülünkbe, amíg végigmosdatott bennünket. Ha a papa is jókedvű volt, sokáig hancúroztunk az ágyban, míg ránk nem szólt. Akkor egyszeribe elcsöndesedtünk, és egymás mellett feküdve az ágyban imádkoztunk. A papa, aki elhagyott bennünket, nem tűrte, hogy imádkozás nélkül aludjunk el. Most a mama nem törődött velünk, nem szólt hozzánk. Én vetköztettem és öltöztettem a gyerekeket, és takarítottam a lakást. Ő maga, ha otthon volt, mint egy beteg madár a dívány végében kuporgott a meleg nyári estén vastag berliner kendőjébe bugyolálva. Éjszaka talán le sem feküdt, nem is aludt. Nappal lázasan rakosgatott két szekrényében. Kivette, szétteregette, összehajtogatta a lepedőket, párnákat, törölközőket, majd ismét visszarakott mindent a polcra. Gyakran elővette kagylókkal kirakott kis dobozát, s az asztalra szórta tartalmát. Nagy gyöngyház gombokat, egy csontból faragott meltűt, egy pár korral fülbevalót. Azután visszasepett mindent a dobozba. Reménytelen és vigasztalan volt mindez. A mozdulatai, a szótlansága, a doboz kiborítgatása, a szekrény rakosgatás, a berliner kendő, az elcsendesült gyerekek. A sarokba húzottunk, s csak akkor szólaltunk meg, ha már nem lehetett semmit tenni ellene. Mama, éhes vagyok. Egy napon a mama összeszedett egy csomó lepedőt, párnahajat, és a batyúval elküldött a Ferenc téri zálogházba. A zálogcédulát eltette a kagylós dobozba, és elment. Délután két emberrel tért vissza, akik egy varrógépet hoztak. Este felé egy nagyon kövér, cigányképű csúnya asszony állított be hozzánk, a Bochnicek néni. A magával hozott tarka kartonból óriási ollóval kiszabta a kötényeket, amiket a mama fog varni ezentúl. A munkánál nekem is segíteni kellett. A csúf néni megmutatta, hogyan kell keskenyen behajtani a hosszú csíkokat, miként kell körömmel végighúzni a szélét, hogy a hajtás vissza ne penderedjen. Azután leült, a szoknyája zsebéből elővette egy bádogskatuját, abból cigarettát sodort magának, és rágyújtott. Füstölt és szuszogott. Rémülettel és csodálattal néztük. Most pedig megírjuk azt a cédulát, mondta, és mindjárt kiakasztja a kapura. Ilyen nagy szobában legalább négy embernek adhat helyet. A gyerekek legfeljebb a konyhában alszanak. Meg lesz a házbére, ingyen lakhat. Én is ingyen lakom, még a dohányom és a petrólem is kikerül az albérlőkből. Ez a mostani emberem nem akar dolgozni, ki is teszem a szűrét. A férfiak komizdögök, én mondom magának Józsefné, de hát ezt maga tudhatja a legjobban. Mama nem felelt semmit. Kendőt kötött a fejére, mintha hallani sem akarná Bochnicek néni véleményét a férfiakról. Egy papírdarabra felírta. Két tiszta ágy, tisztességes férfiaknak kiadó, első emelet 19.
Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Úgy őriz, mint ki gyilkolna, mintha éltem, élted volna. Úgy őriz, mint ki gyilkolna, mintha éltem, élted volna.
Anyám még öten voltak testvérek. Imre, Sándor, Lajos, Boriska és Mariska. Nagyapám, öreg Pőce Imre, írástudatlan, magányos, dörmögő öreg volt. A falu végén lakott, s a költőjén hangzó muszájkert csősze volt. Még kicsi volt az öt gyerek, amikor nagyanyám elzavarta őt a háztól. A nagymama nagy bűnre akadt. Nagyapám valami falusi rosszlánynak, a Cemende Perzsének hordta a sonkát, szalonnát a padlásról. Így került a muszájkertbe csősznek. Nagymama egyedül nevelte fel az öt gyereket. 58 éves korában halt meg, de még halálos ágyán sem akarta látni a férjét, akivel a kisfaluban 30 éven keresztül tartotta a haragot. Szívét és háza ajtaját egyszer s mindenkorra bezárta nagyapám előtt. A három fiú túrta a földet. Mindegyik szerzett magának egy kis házat a faluban. Csöndes, szorgalmas, józan életű parasztok voltak, kenyéren és szalonnán éltek, hogy egy-két parasztholdat is a magukénak mondhassanak idővel. Csak legidősebb nagybátyám, Pőce Imre, a legmódosabb közöttük, bomolt meg a nagyanyám halála után. Feleségével együtt elitták kis házukat, földjüket, és évek múltán már csak annyiuk volt, amennyit napszámmal megkerestek. A két leány testvér, anyánk és Mariska nővére, ki tudja miért, nem tudott megmaradni a faluban. A szabadszállási regasszonyok még emlékeztek a falu két legszebb lányára, akik gőgösek és rátartiak voltak, pedig nem volt tán egy váltáspendejük sem. Nagyanyám Boriskát, anyánkat, 15 éves korában férjhez akarta adni. A nem akaródzó lányt előbb szép szóval puhította, amikor ez nem használt, sodrófával. Úgy helyben hagyta, hogy ez tényleg egy szárpendejbe ment világá a háztól. Pestre került szolgálónak. Amikor Pőce nagymama meghalt, az öt testvér között megbomlott a béke. Nagyanyám kis házáért folyt a háborúskodás. A két legidősebb fiú, Imre és Lajos, a lányoknak szánta az örökséget, de Sándor felesége nem engedett, és övéké lett a ház. Mama szó nélkül lemondott az őt megillető részről, Mariska pedig a történtek után szó nélkül otthagyta testvéreit, jegyesét, és elment Amerikába. Nagyapánkhoz, három nagybátyánkhoz küldött most bennünket anyánk, valamelyik majd csak eltart bennünket a nyár folyamán. 3 éves koromban jártam már szabadszálláson a nagyanyám temetésekor, de nem emlékeztem a rokonokra. Este lett, mire megérkeztünk. A falu meglehetősen távol feküdt az állomástól, vaksötétben értünk az első házakhoz. A kerítések mögött dühött kutyák ugattak, nem mertünk sehova benyitni, hogy útbaigazítást kérjünk. Végre a piactéren egy öreg ember utat mutatott. A Pőce Sándorék lelkem, ott laknak a Laca partján. Nem tudtam, mi ez a Laca. Tovább mentünk. Végül egy liba úszható partjára értünk. Az egyik udvaron vizet húzott a kútból egy asszony. Néni, kérem, merre van a Laca? Kérdeztem. Itt az orrotok előtt mutatott a vízre. Honnan jöttök, kit kerestek? Kíváncsiskodott. A feleletre elvezetett bennünket Pőce Sándorékhoz. Azok bizony már feküdtek. Sándor bácsi, Julcsa néni és két kislányok csodálkozva keltek ki az ágyból. A Borcsa gyerekei vagytok. Hát, hogy a csodába jöttetek ide? Faggatott Julcsa néni. Vonaton, feleltem röviden, és még mindig úgy álltunk az ajtóban, ahogy benyitottunk. Ez a Borcsa, hogy annak mi nem jutott az eszébe? Hát mit gondol? Nem tarthatlak el én benneteket, nekem is van két pulyám. No, eltettek-e már valamit? Nem? Már pedig nem maradt a vacsorából semmi. Az új kenyeret kéne megszegni, de ki tudja most, hogy hol a kamra kulcsana. Feküdjetek csak le, reggel majd esztek, lesz, ahogy lesz. Borult el az arca. Eredjetek a lányok mellé. De szaporám, mert drága a petróleum, hogy a fene enné meg a zsírját annak is, aki kitalálta. Sándor bácsi nem szólt semmit. Két kislányuk, Eszti és Juli, némán szemlélte a hálótársakat, amíg Júlcsa Ándyika el nem fújta a világosságot. Hagymás levest tettünk reggelire. Éhesek voltunk nagyon, de Júlcsa Ándyom örökké kérdezgetett bennünket. Azután pergő nyelvvel szentenciázott. Biztosan nem becsülte meg anyátok a sógort. Milyen jól kereső ember volt pedig, paraszthoz nem akart menni, nem akart kapálni, most aztán megnézheti magát. Mondtam is, mindig nem fér a bőribe ez a Borcsa. Ha nékem is időm volna mindig tiszta kötényt kötni, ugyanhová jutnék? Láttam Pesten anyátokat, nem csinált az egyebet egész délután, csak ült a tiszta szobában és olvasott. Abrosz tett az asztalra, mintha itthon nem a 10 körme közül levett volna, mint mi. Aztán örökösen benneteket mosdatott. Nem csoda, ha az apátok meg sokallotta. Nem is sajnálom, csak azt kapta, amire rászolgált. Úgyse néni beszélt, amíg levesét kanalazta. Beszélt, amikor moslékot öntött a malacok elé, és kukoricát szólt a csirkéknek. Beszélt hozzánk, a kanálhoz, a malacokhoz, a moslékhoz, a kukoricához, a tyúkokhoz. Sándor bácsi ellenben szótlanul fogta be a lovat, s felénk se nézett, amikor elhajtott. Júlcsa néni kamrája tele volt. Nagy kerek-fehér kenyér terpeszkedett a lisztes ládán, kolbász lógott a gerendán, két zsák grumpli a sarokban. Egy talicskát megrakott almával, zöldséggel, tojással, s elindult velünk a piacra. A piacon találkozott Mari nénivel, anyám legidősebb bátyjának, Bőce Imrének feleségével. A két lányika hadalt a fejem fölött. A bor csasszolt, Júlcsa néni. A boriska, mondta mester Mari, akit mindenki leány nevén szólított. Mari néni pártolta a mamát, és piac után elvitt bennünket Zsófi nénihez, Pőce Lajos feleségéhez. Itt előről kezdődött a tanakodás, vitázás és veszekedés. Júlcsa és Zsófi néniből ömlött a szó, mint a vízfolyás. Mester Mari beszéde azonban olyan volt, mint a szikláról zúduló, fényben porzó zuhatag, maga a locska őselem. A három asszony, mintha elvette volna a férfiak szavát. Lajos bácsi épp oly hallgatag ember volt, mint Sándor bácsi, Imre bácsi nem különben. Mari néni ékeszólása eredményeképpen Etus Zsófi néninél maradt. Mi ketten indultunk tovább. Ándika ment előttem, és szitta Sándor bácsiékat a ház miatt. A falu végén azt mondta, gyere, fiókám, megnézzük tyatyát, azt a vén tűzre valót. A tyatya nagyapám volt. Kis kunyhóban lakott a falu határában. Maga főzött, takarított, mosott, de ez meg is látszott a házatáján. A kis szoba pipa füsttől bűzlött. Ablakán nem lehetett átlátni a piszoktól. A konyhában malacok álltak. Két malaca volt, és ezeket úgy magához szoktatta, hogy folyton a nyomában voltak a nagy szérűn. Ha megállt, a lábához dörzsölöztek. Ráhunyorogtak apró szemeikkel, és vidáman röfögtek. Tyatya, itt az unokája, a boriska gyereke. Nagyapám dörmögött valamit a bajuszába, megállt előttem, és megálltak vele a malacok, és a lába alatt a kis fekete puli. A szérűn legelőször libák hirtelen kiterjesztették szárnyukat, és repülve siettek felénk. A kakas összecsődítette a tyúkokat, s valami mennyi oda gyűlt nagyapám köré. A pislogó malacok, a fejüket felfelé forgatott tyúkok, a nyakukat kinyújtva gárogó libák között szótlanul állt a tyatya. Hogy hívják a kiskutyát, nagypapa? Kérdeztem végül, Mari nénire tekintve. Hogyan? Kiskutyának, dörmögte nagyapám. Pár év múlva Attila ugyanezt kérdezte az öregtől, és ugyanezt a feleletet kapta tőle. Ezen kívül is csak dörmögni hallotta. Imre bátyám még a szőlőhegyen laktak. A bácsi részes arató volt. Kint dolgozott a határban, csak egyszer láttuk napjában, amikor ebédet vittünk neki. Egyedül voltam egész héten át Mari nénivel. Ándika hajnalban kelt, mint a pékek, és minden reggel valami nagy munkába fogott. Kimeszelte a kunyhol, felkapálta a kicsin kertet, 3-4 óriási kenyeret dagasztott, sütés után újra meszelte a kemencét. És közben beszélt. Reggel jócskán húzott a pálinkás üvegből, és nekem is töltött egy kupicával. 10 órára elkészült az ebéd. Ekkor indultunk, hogy a déli harangszóra az aratókhoz érjünk. Mikor visszajöttünk, Ándika felkapott egy hosszú rudat, s körülveregette a ház előtt álló óriási eperfa ágait. Az édes, fehér eper sűrűn esőzött alá a homokos udvarra. Ez az eperfa volt az egyetlen keserűségem a jó néni mellett, mert nekem kellett összeszednem egy nagy cseréptálba a rengeteg epret. Pálinkát főztek belőle ősszel. Cséplés után Imre bácsi hazajött. Előszedte a kamrából halászó szerszámait, szótlanul javítgatta a varsákat, s kihordta a szőlőhegyen túli nádasba. Attól kezdve még a macska is csak halat evett. Bizony, az is csak olyan macskának való hal volt, amit kiválogattunk magunk számára. Apró csupaszák a halacskák. A nagyját ángyom a piacra hordta, annak árából futott a sóra, gyufára, a pipa dohányra, néha egy kis zsírnak való szalonnára, az örökös krumpli alá. Szegénységüket sohasem panaszolták. A kis szoba sarkában egy nagy fonott üveg állott, tele eper palénkával. Ahhoz folyamodtak minden jaj és baj ellen, mint egy jóságos házi szellemhez. Béke volt a háznál. Csak Mari ángyom beszélt, szaporázta a szót hozzám, Imre bácsihoz, a keze ügyébe első tárgyakhoz. A bácsi néha, ha ivott egy kortyot, vagy unta már a textust, amiből kiindulva Mari néni ékes mondásai és külön életet élő szavai, mindent és mindenkit megforgatva, a világ négy tája felé szétkújtorogtak, szintén megszólalt. No, mondta, és már be is fejezte a szónoklatot. Szombat este Imre bácsi elment. Mari néném kint ágyazott meg az eperfalat, ott aludtunk. Azaz, hogy csak én aludtam, ő rám terítette a subát, maga pedig kezeügyébe fektetve a töltött puskát, egész éjjel este, mikor jön a bácsi haza. Hiába leste, nem jött. Ándyika másnap ünneplőbe öltözött, és elment a bácsit keresni. Délután nagy sebben lobbal állított be. Gyorsan ruhát váltott, aztán különös dolgokat művelt. A késeket és a villákat behajította a kemencébe, a kaszát, kapát, ásott felhordta a padlásra, és elrejtette a szalma alá. A puskát kivitte a szőlőbe, és elásta a homokba. A bunkos végű dorongot, amivel a cefrét kavargatta, eldudta a tök levelei alá. Most az egyszer, mintha néma lett volna. Végül levágott egy nagy darab kenyeret, jókora szalonnát, ezeket egy kis garabolyba tett. Karjára akasztotta a garabolyt, kezébe vette a gerebét, és így szólt hozzám. Fiókám, mindjárt itt lesz Imre bátyád. Kilestem, amikor elindult a kocsmából. Márpedig, ha Imre bátyád egyszer-kétszer egy esztendőben a kocsmából igyekszik haza, akkor jobb, ha nyakamba veszem a betyárbutyrot, et megöl, ha itt él. Tavaly nem ugrottam meg idejében, majd a kútba folytott. Te ne félj tőle, olyan jó ember az, hogy a légynek se vér. De már olyan a természete, ha sokat iszik, csak anyanyát siratja. Hogy miért élek én, hogy a anyanya meghalt. Isten nyugasztalja anyanyát, bizony engem sose szívelt. Imre bátyád meg minden áron utána akar küldeni. Hát te csak ne félj. Jó is lesz, hogy itt vagy, te nem jön utána, nem hagy magadra. Itt megyek ezen a kis dűlön. A gerebét magam után húzom, ne félj. Nem leli meg a lábam nyomát. Isten áldjon gyermekem. Majd holnap ide lesek, hogy elmente már a bónája. Ezzel elsietett a szőlők közti kis mesdjén. A gerebét hátul a szoknyakorszába akasztotta, a puha homokban egyenletes kis barázdák húzottak a nyomában. Egyedül maradtam. Féltem, de Imre bácsi nem jött. Elővettem kis rongybabámat, amit Ányika csinált. Magamhoz szorítottam, és szólongattam a kiskutyát. Féltem, mert a nyanya, nagyanyám engem sem szírvelt. Halála előtt fél évvel anyámmal látogatóban voltunk nála. Éjjel leszálltam az ágyról, és a sötétben beléptem a kotlós kosarába. Nagyanyám meg akart venni, de ma maga nem engedte. Ettől kezdve rám se nézett, csak úgy emlegetett, az a gyönyörű ne bánts virág. Emlékszem, egyszer pirított morzsás csipetkét főzött magának. Ahogy ette, vágyó szemmel követtem a kanala útját a tányértól a szájáig, de nem mertem kérni tőle az ételből. Kiszólt az udvarra. De Boris, vidd innen ezt a gyönyörű ne bánts virágot. Úgy néz rám azzal a nagy bika szemivel, hogy a torkomon akad a falat. Hát, ha tudja ezt Imre bácsi. Este lett, bementem a szobába. Ahogy Ándyikától láttam, töltöttem magamnak egy pohárba az eper pálinkából. Lesevetköztem, úgy ruhástól aludtam el kábulatban a vackomon. Éjjel Imre bátyám szerint szólongatására ébredtem. Kis húgám, hallod-e, de nagyon elaludtál. Bódultan ültem fel, rábámultam. Szelíd, könnyes szemekkel nézett rám. Kis húgám, ne aludj, már reggel lesz mindjárt. Mondd csak, merre ment az a beste ángyod? Már az egész határt bejártam utána. Kisugám, igyál egy kortyból. Ittam a borból. Kisugám, olyan szemed van, mint a Boriskának. Boriska meg szakasztott olyan, mint anya volt menyecske korában. Nem tudod te, kis lelkem, milyen derék asszony volt nyanya. 5 gyereket nevelt fel a két keze munkájával. Pulya koromban mindig a szoknyájába kapaszkodtam. Mari vitte a sírba, Mester Mari. Mert tudod-e, Mari ángyod megesett lánykorában. Aztán hogyan, hogyan nem, angyal lett a gyerekiből. De megismert bennünket az Isten, nem lett nekünk gyerekünk. Akkora sem, mint a kis ujjam. Anya meghót. Elittem a házamat, a jó kis földemet, semminek se hína. Csöndes hangon dalolgatni kezdett, közben nagy szőke bajuszára potyogtak a könnyei. Édesanyám is volt nékem, keservesen nevelt engem. Esengő szemekkel nézett rám. Te is danolj velem, kisugám. Megint töltött a borból, ittunk. Ittunk és énekeltünk. Tudtam ezeket a nótákat, amiket fiatal anyánk hozott a falujából. Már nem féltem Imre bácsitól. Szelíd volt, gyengéd szavú és fájt a szíve. Hányszor hallottam Attilától élete utolsó heteiben ezt a szót. Mama, Imre bácsi is épp így hívogatta részegségében anyanyát. Attila sohasem hallotta tőlem ezt az éjszakai jelenetet, ami bor és nótázás nélkül 30 év múlva olyan szívfájdítóan megismétlődött köztünk, a hideg novemberi éjszakákon. A bácsi is úgy ült, úgy nézett hulló könnyei ködén keresztül a reménytelen világba, kifejezhetetlen bánata engem is elárasztott. Gyermeki szívem együgyű erőfeszítésével próbáltam megérteni, mi van-e férfi sírás mögött, mely vigasztalan volt, mint az országos eső. Attila tudta. Hullahajam, nincs kenyerem, tollam vásik. Halászbátyám így veszett el. Él így más is. Ándyika két nap múlva hazatért, és mintha közben mit sem történt volna, folytatódott a régi élet. Azután augusztus végén megrakott egy nagy garabolyt babbal, lencsetésztával, egy óriási kenyeret vászon kendőben a hátamra kötött, a garabolyt elől a kendőbe burkolva a nyakamba akasztotta, és elindultunk a falu felé az állomásra. Útközben betértünk nagyapámhoz. Nagyapám malacaival áldogált, a fejét vakargatta zsíros kalapja alatt, és dörmögött valamit a gatyája körül topogó pulinak. A puli nyakába szedte a lábát, és eliromodott. Pillanatok múlva egy tyúkkal szájában rohadt vissza, aztán fogott még egy csirkét. A két tyúk lábát összekötözte Ándyika, és a kezembe adta. Illedelmesen kezet akartam csókolni a nagyapámnak. Nem vagyok én püspök, kapta el a kezét. A faluban Lajos bácsiékhoz mentünk Etusért. Zsófi néni őt üres kézzel bocsátotta útnak, de egy új ruhácskát mégis vart neki. Nehogy megszólja őt a borcsa. Megnézte Mari néni ajándékait, és várt itt csodálkozott, hogy tyatya, az a vén zsugori nem sajnálja azt a két gyönyörű tyúkját. Legutoljára Sándor bácsiékhoz mentünk búcsúzni. Júlcsa néni látva, mennyire fel vagyok pakolva, megkockáztatta a kijelentést, hogy ő is adna mi egymást, de már nem tudnám, hogyan elvinni. Mi egymást, még a kis Etus is elbír, fogta szaván Mari néni. Igen, csak hogy Sándor bácsi elvitte a petrencével a rajtorját, és hogy az Isten nyilába menjen Júlcsa néni a padlásra a szalonnáért, mi egymásért. Majd jövőre, ha gyűjtök, küldök anyátoknak egy szép hízott kacsát, búcsúzott tőlük Júlcsa néni. Mari Ándyika sírva ültetett fel bennünket a vonatra, hosszú darabon szaladt is a vonat mellett, hogy elmondhassa, amit Júlcsa néni szapulása miatt elfelejtett, sokszor csókoltatja Boriskát.
Nincs se apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm.
Egyszer minden beheged a húsba, a kín mi vágja a sebeket. Harmadnapja nem eszek, mert a stressz miatt bármit mi nyugtat, beveszek. Csak járom a tereket, a cipő megkopik, úgy várom a meleget. Van ki nem kap eleget, én nem kaptam, se sokat, se keveset. Nem látszom a radaron, keserűség váltotta le régen a haragot. Tessék, 20 esztendőm hatalom, mire 13, még pluszba az adagom.
Örökké fájó emlékezéssel idézem fel a mama törékeny alakját, aki ez időtől fogva állati erőfeszítéssel dolgozott, hogy előteremtse a mindennapi kenyeret számunkra. Éreztük, bár nem értettük szótlansága és komorsága mögött csüggettségét, társadalom bánatát. A magunk együgyű, gyermeki módján igyekeztünk is, hogy segítségére legyünk, hogy örömet szerezzünk neki. Amikor télen Gáspár Jánosékhoz, egy kőműveshez költöztünk, Attila lecipelte el tussal a pincébe egyetlen játékát, hintalovát, és felvágta aprófának. A kisfiúnak ez a fehér ló áldozása mélységesen meghatotta mamát. Ma is előttem van az arca, amint végigcsurog rajta a könyv, amikor tüzet gyújtott belőle a paprikás krumpli alá. A varrógépet visszavették tőle, nem tudta fizetni a részleteket. Munka után járt. Nem hagyott mást otthon számunkra, csak kenyeret. Én kaptam az iskolában, a napközi otthonban ebédet, de a két kisebbik gyerek egész nap kenyeret evett. A kőműves felesége már megszokta, hogy annyit főzön a bablevesből, krumplilevesből, hogy este egy-egy tányérral nekünk is jusson. De ők is nagyon szegények voltak, nagyon nagy áldozat volt ez tőlük. Mama látta ezt, napszámos munkát vállalt. Legrosszabb ruháját vette fel, kendőt kötött a fejére, karjára vette a vödröt a súroló longyel és súroló kefével, és kiült a placra a Deák téren, a többi napszámos asszony közé. Ha nem akadt munkája, délfelé hazajött. Lassanként állandó helyeket szerzett magának, úriházakhoz járt mosni, vasalni, takarítani. Azonban ezen a télen nem mindig akadt munkája, még a lakbért sem tudta fizetni Gáspáréknak. Valahol hallottam egy cukorkagyárról az Örömvölgy utcában, ahol gyerekek is dolgoztak. Egy napon nem mentem iskolába, hanem jelentkeztem a kis műhelyben munkára. Miután felértem az asztalt, amelyben nagy tepsikben sorakozó cukorka figurákra képecskéket kellett ragasztanom, felvettek heti 3 korona fizetéssel. Mama tudomásul vette a dolgot, a heti 3 korona is nagyon kellett. Reggelenként kis csomagot készített számomra, kenyeret és töpörtyűt, ez volt az ebédem, és siettem a gyárba. 2 hétig dolgoztam itt, akkor abba kellett hagynom a munkát. Az iskolából anyámat szigorúan megintették, mert iskolra kerülő lettem. 1908. januárjában újból költöztünk. Ezúttal a Svetenai utcába, egy borzalmas tömegszálláson kaptunk helyet. A szobakonyhás lakásban talán 10 vagy 15-en, de lehet, hogy 20-an is laktak, csak annyit tudok, hogy a szoba, konyha minden zugában, sarkában, közepén emberek aludtak, ágyban, földön. Mi is a földön aludtunk egy szalmazsákon. Semmi egyebünk nem volt már, csak ez a szalmazsák. 2 párna, egy nagy dunna és egy láda. A ládában egy pár lábas, tányér és kanál, egy pár vedlet ruhadarab, fehér nemű. A láda fenekén selyempapírosba csomagolva feküdt egy fekete csipkesár, és anyánk kagylós doboza a szálok cédulákkal. Ez volt minden, ami megmaradt a 2 szekrény tömött tartalmából, amióta eljöttünk a Gát utcából 10 hónappal ezelőtt. Január végén anyánk súlyos beteg lett. Azt az 5 hetet, amíg kórházban feküdt, leírhatatlan elhagyatottságban töltöttük. A sok ember közül senki sem törődött velünk. Ezek a szegény ördögök, akik egymás hegyén hátán éltek, mint télen a tyúkok az olban, oly nyomorultak voltak, hogy nyomorúságukban minden érzelem és értelem hiány észre sem vették, hogy 3 gyerek maradt anya nélkül, és éhezik. Ma is megdöbbent az a közöny, amivel keresztül néztek rajtunk. Most igazán éheztünk. A párolgó fazekakban fővő híg levesek szaga a tűzhelyhez húzott bennünket, hiába zavartak ki a konyhából. Ha evett valaki, és ennyi ember közül mindig falatozott egy-egy, elé álltunk, és úgy bámultunk, mint a kiéhezett falusi kubaszok. De nem kértünk soha senkitől. Még Attila sem, aki pedig folyton sírt, kínjában az ujját szopta, vagy a párna csücskét rágta a szalmazsákunkon. Ma sem értem, mi volt ez bennünk. Szemérmesség, tehetetlenség, valami ismeretlen eredetű gátlás. Egész nap a karomon cipeltem a síró Attilát, aki nyakamba kapaszkodott és csitítgattam. De Etus is folyton sírt. Neki még annyi sem jutott, mint Attilának. Őt nem vehettem a nyakamba. Este lefeküdtünk, legyengülve, szédelegve a koplalástól. Az egyik ágy szélén egy ember ült, 2 térdek között mázas cserépfazékkal, amiből töltött káposztát kanalazott. Amikor befejezte az evést, fehér kendővel bekötötte a fazekot, és betolta az ágy alá. Éjjel felébredtem. Minden ízembe remegve, négy kézláb az ágy alá kúsztam, halálos félelembe attól, hogy zajt ütök, amíg elérem a fazekat. Ugyanúgy kúsztam vele vissza a szalmazsákunkhoz. Leszkető ujjakkal bontottam ki a kendőcske csomóját, és marokkal mohon töltem magamba a hideg káposztát. Meg tudtam volna enni az egészet. Amint az evés jó érzése eltöltött, a gyerekekre gondoltam. Nem mertem felkelteni őket. Előbb Attila szájába dugtam a káposztából, aki erre rögtön felült, és már nyelte is. Etus is felébredt keltés nélkül, és legcsodálatosabb összhangban, mintha készültünk volna erre az éjszakai élményre, lélegzetünket visszafojtva faltuk a fazékból az ételt. Zsírosak, maszatosak lettünk, a gyerekeknek még a fülük is káposztás volt, amint a sötétben összekentem őket. Aztán visszacsempésztem a majdnem üres fazekat. Lefeküdve a gyerekek közé, amit azelőtt soha se tettünk, némán összecsókolóztunk a boldog jó érzéstől. Attila megelégedetten szuszogott. Hízelegve átölelte a nyakamat, úgy aludt el. Reggel nyoma sem maradt a jó érzésnek. Az éjszakai evés után még éhesebbek voltunk. Eszembe jutott Gáspár néni, aki oly jó ízű bableveseket főzött, és mindig mert belőle a mi számunkra is. Kézenfogva egymást elcsoszogtunk a Gróf Haller utcába a jó nénihez. Gáspár néninél hideg volt a tűzhely. Ő maga nagy kendőjébe burkolva sírdogált a hideg konyhában. Megtudtuk tőle, hogy férje pár nappal ezelőtt munka közben leesett az épülőház állványáról, és meghalt. Nincs bableves. Pedig biztosan adott volna enni, ha kérünk tőle, és megmondjuk, hogy a mama kórházban van. De csak maflán és illedelmesen elköszöntünk, és elmentünk.
Nem virággal, feleseltél a más világgal, aranyat ígértél nagysággal, anyádnak és most így csücsülsz.
Itt van tömén a balonkomba, oh yeah, itt van rád, akinek van gondja, oh, be vagy zárva a hét toronyba, és vár, sohasem menekülsz.
És vár, a világ. Bolog.
Attila szabályos ferencvárosi srác lett. Zsebe állandóan tömbe volt ismeretlen eredetű golyókkal, szögekkel, rongylabdával, és a srácság mindenféle egyéb haszontalan kellékével. Hasznos tárgyisakat köztük, például kis harapófogó. Valamelyik palánk kiszemelt deszkájából ezzel gyorsabban ki lehetett húzni a szegeket, és a kiemelt pompás tűzrevalóval gyorsan el lehetett illanni, mielőtt tetten érhették a kisrácot, a magántulajdon rongálóját. Ugyanakkor a másik zsebéből viszont tücskök, bogarak s egyéb apró állatok kerültek elő gyufáskatujákba zsúfolva. Ezeket féltékenyen őrizte az avatatlanok elől. Egyszer egeret fogott valahol, azt akarta megszelidíteni. Amikor már annyira vitte, hogy kiemelve a dobozával az asztalon etette, s ő büszkélkedett a tudományával, az egér elfutott, és úgy elbújt a lakásban, hogy soha többé nem került elő. A reggel kapott nagy karaj kenyérrel Attila egész nap csatangolt, csak este került elő. Futballozott a vásártéren a többi kis csibésszel, vagy a 10. utcában golyózott a gyerekekkel. Télen kiszedték a palánkokat, vagy egy épülőház deszkáit csenték el. Ezeket úgy hordta haza, mint a nagyok a maguk keresetét. A nagy hidegekben a ferencvárosi pályaudvarról induló szénnel, fával megrakott kocsikat messzi úton követték. Felszedték a lehulló széndarabokat. A szénhalom tetején ülő emberek akkor lerúgtak egy darab szenet vagy hasábfát, s nézték a távolodó kocsiról, ahogy a gyerekek felkapkodták az útporából és iszkoltak visszafele. Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék, hasába vállamon. A kisgyerek ki voltam. Mégis élnék. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam. Most, mint lopott fát, viszlek titeket, ez otthontalan, csupa csőszvilágban. A felnőtt Attila már megértette, hogy cinkosok voltak ők, a szegény gyerekek cinkosai ebben a csupa csőszvilágban. De a cinkosság megvolt az apró emberkék között is. A hasonló zsákmányra volt kilátás, a hír percek alatt bejárta a Gát utcát és messze környékét, és aznap a gyerekek messzire elkerülték az iskolát. A nagy szegény családokat így jóformán a gyerekek látták el télen tüzelővel. Ha ilyen alkalom nem nyílt, fa és szénbeszerzésre, egész gyerekkaraván ment ki a hideg reggeleken a Cséri telepre, és itt a szélmegybányában összekutorták a salak között található koksdarabkákat. Attila is sokszor este tért meg, vállán néhány fahasával vagy egy rozsákkal, amiben kokszot hozott a szemét telepről. A piac bódéi mögé kihányt fagyott krumplit és zöldségfélét is átbogarázták. Egy-egy ebédre való innen is kikerült. A srácok leleményesek voltak, okosak, ügyesek és másodtak. Becsengettek a kapukon, aztán elszaladtak. Nyáron udvarról udvarra kísérték a verkléseket, komoly képpel forgatták a verklék fogantyúját, közben széderegtek a bűzös cigarettáktól, amiket az utcán összeszedett csikkekből sodortak. A lányokat mélységesen lenézték, és nem éppen hízelgő szavakat kiabáltak utánuk. Attila is az utca gyerekek életét élte. Részt vett csintevéseikben, elnyerte golyóikat, és otthon a gombokat levágta a ruhákról, gombozáshoz. De nyáron társtalan, magányos útjai voltak. Ezekbe csak engem avatott be. Hosszú utat tett meg a város pereméig. Megállt az összekötő vasúti hídon, onnan nézte órákon át a Dunavizét. A Csepel felől lassan vontatott uszályokat. Elgondolkozva mesélte, hogy ezeken az uszályokon csepp kis házakban embereket látott, arasznyi virágos kertet és fekete kiskutya ugatott fel rá a hídra. Egyszer egy hajón a szél felduzzasztotta a kiterkeredett ruhákat, és akkor sokkal gyorsabban ment a hajó a vizen. Máskor Katica bogarakkal teli skatujáját ledobta az uszájon kézzel-lábbal integető, lelkendező, visítozó gyerekeknek. Boldog szótlansággal bandukolt mellettem, ha sikerült elcsalnia magával a vasúti hídra. Abban az időben ez volt az egyetlen ingyenes híd Budapesten. Én szédültem a híd keskeny gyalogjáróján, úgy éreztem, nem elég biztos talaj a fapalló alattam. De azért jó volt nézni a széles vizet lent a mélyben, szinte lebegni ég és föld között. Aztán messziről zakatolva vonat jutott a hídra, és keresztül dübörgött a vas traverzeken. Rezgett, szinte himbálózott az egész alkotmány a víz fölött, amint a mozdon sisteregve elvágtatott mellettünk. Iszonyú volt. Attila képzeletét csodálatosan izgatták a hídon átdübörgő vonatok. A hosszú teherkocsi szerelmények után hosszan bámult, amíg csak tekintette követni tudta a kerekeken vadzajjal vágtató vagonokat egészen a töltésig, ahol zajtalanul gurultak tovább. A fősiketítő lárma után hirtelen visszahulló csöndben csak Attila önmagával vitázó tétova szavai hallatszottak. Mozdonyvezető legyek, vagy búvár.
Majdnem szétfeszít a szerelem, jaj, majdnem összenyom a félelem. Egy ölelésben, asszonyok, ki halna meg velem? Jaj, majdnem szétfeszít a szerelem, jaj, majdnem összenyom a félelem. Egy ölelésben, asszonyok, ki halna meg velem? Oly gyors a nyaram, s lassú a telem, az ősz kockája kit mutat nekem.
1914 nyarán vizsgám után a jó szerencse álláshoz juttatott. Egy nagy nevű orvos professzornak titkárnője lettem havi 110 korona fizetéssel. Óriási esemény volt ez, nem csak életünkben, hanem az írdatlan nagy Ferenc téri házban is, ahol most laktunk. Ez volt az első hely, ahol éveken át laktunk egy húzamban. Ismertük a ház minden lakóját, tudtuk, mikor mi történik a 41 nehány ajtó mögött. Ezek az ajtók kora tavasztól késő őszig tárva állottak egymás mellett, egyik szomszédasszony belátott a másik konyhájában fővő fazékba is. És mindenki tudta, kinek mennyi a szennyese. A forró nyári éjszakákon itt is, ott is poloskákra vadáztak. A gond és a férgek egyformán martak kicsit és nagyot a falak mögött. A közvetlen szomszédok kikiálltak a folyosóra, és szapulták a távolabbi lakókat. A kövér házmesterné azonban mindenkinek egyformán ellensége volt, de legjobban a gyerekekre haragudott. Az igaz, hogy a gyerekek csinálták a legnagyobb zsivajt. Telefirkálták malacságokkal a lépcsőház falát, dögött patkányokat raktak az ajtaj elé, és leköptek a harmadik emeletről. Az egész házban mégis mindenki összetartott. Átjártak egymáshoz kölcsönkérni sót, paprikát, néhány szem kocka cukrot, palacsintasütőt. Ilyenkor megálltak és sopánkodtak, hogy megint milyen drága a krumpli, és a Stefáné lánya, amióta Isten fölvitte a dolgát, és férhez ment a villamoskalauszhoz, teljesen néz szegény özvegy anyjának. Úgy tűnik most előttem, mintha szándékosan mesélték volna mamának lehangoló történeteket szívtelen és önző gyerekekről, akiket nem volt érdemes annyi áldozatot hozni szüleiknek. Hálátlanul magukra hagyták, amint megálltak a saját lábukon. Határozottan nem nézték jó szemmel, ahogy velünk bánt, és bennünk bizakodott. Amikor Attiláról elhatároztuk, hogy most már ő is tovább jár iskolába, nem megy Inasnak, ne ezteltek is ránk egy darabig. Sohasem volt semmiük, amit kölcsönkértünk. A házban egyetlen hivatalnok család lakott. Éppen olyan szegények voltak, mint a többiek, de ezt gondosan takargatták. Ajtajuk télen-nyáron zárva volt. Nem álltak szóba senkivel. Úgy látszott, a szegénység sem egyforma, van, amelyik magasan hordja az orrát. A többi lakó úgy tett, mintha nem vennének tudomást róluk. Annál többet törődtek velünk, akik még náluk is szegényebbek voltunk. Szerették a beteg mosónőt, és aggódtak, amiért most már én is kisasszony lettem. Attila ötelemit végzett, amikor már elhatároztuk, hogy tovább tanul. Az Üllői úti polgári iskolába járt 3 éven keresztül. Ő is ugyanolyan nehézségekkel küzdött iskolás évei alatt, mint én. Könyve sohasem volt. A leckét csak úgy tudta megtanulni, hogy a szünetekben átolvasta pattársa könyvéből. Igen jó gyakorlat volt az emlékező tehetség fejlesztésére. Otthoni dolgozatai nem a feladott tárgy körül alakultak ki, mert nem tudta, mint a magoló, könyv szerint a feladott leckét. Úgy segített magán, hogy röviden megérte, amit tudott, és a kurta szöveget megtoldotta egy hosszú versen. Így kezdett Attila első polgárista korában verset írni. Nem tudom, hogyan fogadták tanárai ezeket a dolgozatokat, csak arra emlékszem, hogy minden írkát szorgalmasan teleírt versekkel. Később már a maga mulatságára, gyönyörűségére szedte rímekbe gondolatait, gyerekes vágyait. Azután szépen lemásolta és átnyújtotta nekem. Kedves Jócó, így hangzott az ajánlás becenevemen. Aztán következett a legeslegelső vers. Első strófa. De szeretnék gazdag lenni. Egyszer libasültet enni. Jó ruhában járnékelni. És 5 forintért kuglert venni. Második strófa. Míg a cukrot szopogatnám, új ruhámat mutogatnám. Dicsekednék fűnek, fának. Mi jó dolga van Attilának. Harmadik strófa. De erre gondolni sem merek. Boldogságom gyorsan pereg. És mert nincs meg ez sok jó dolog, azért nem vagyok én boldog. Attila a versért, na meg az ajánlást is honorálni kellett, kapott egy koronát, meg azt a könnyelmű ígéretet, hogy minden versért újabb korona jár neki. De annyi koronai évszámra nem fordult meg házunkban, ahány verset írt Attila. A honoráriumot le kellett szállítani 10 fillére, majd tudhatónként 10 fillére. A gyerek a pénzen bélyegeket vett. Ezeket felragasztotta a postatakaréktól kapott nyomtatványra, aztán koronánként berakta a takarékba. Hónap vége felé, amikor már krumpli levesre vagy kávéjebédre sem tellett, kivette kis tőkéjét, 2-3 koronát a takarékból, és rátukmálta mamára. Aztán kezdte előről a gyűjtést. Pénzéből könyveket is vásárolt, Sherlock Holmes-t, Nobody-t, Buffalo Bill-t. Szenvedélyesen olvasott, feledve mindent maga körül. A boltba küldte anyánk, úgy jött ment, kezében a nyitott könyve. Olvasott a kocsi úton, az iskolában a pad alatt, este a lépcsőházi lámpa gyérvilágossága mellett. Mert mama spórolt a petróleummal, csak akkor gyűjtött lámpát, ha vacsorához ültünk, vagy ha maga is belemerült valamelyik izgalmas könyv olvasásába. Anyánk sokat betegeskedett ebben az időben, sok rábeszélésre határozta csak el magát arra, hogy orvoshoz menjen. A vizsgálat után azonnal befektették a nőgyógyászati klinikára, ahol rádiumos kezelést kapott. Rákja volt. 39 éves volt. Összetöpörödött ősz öregasszony. Amikor azt hitte, most már nem kell többé keményen dolgoznia, csak megfőzi a kis ebédet, és mosogatás után kiüssüt kérezni a Ferenc téri padra, hogy elmutaz a kis szobában, a halálnál is írtózatosabb, mérhetetlen szenvedésre volt ítélve. Mama már semmit nem tudott tenni. Még a tejet sem, amit talán az egész városban egyedül Attila tudott valahol felhajszolni. A két gyerek elvitte mamát a klinikára, de nem vették fel. Hogy felvidítsák, örömet szerezzenek neki, és talán maguk vágyait is kiéljék, beültették egy konflicsbe, és kocsikáztak egy kicsit vele az ülői úton. Aztán megálltak a ház előtt, kiszálltak a rozzant batárból, és felvitték a harmadik emeletre. Mama készülődött a halára. Kádinger néni naponta többször belátogatott hozzá. Felrázta a párnát a feje alatt, és kamilleteát főzött neki. Mama folyton azt hajtogatta előtte. Isten sok szenvedést és megpróbáltatást mért rá, de nem zúgolódik, mert meg is jutalmazta a gyerekeiben. Csak azt szeretné még megérni, hogy engem is lásson még egyszer. Nem maradjon Attila és Etus magára. A két gyerek mindent megtett, ami csak kitelt tőlük a hosszan haldoklóért, akinek már csak egy kívánsága volt, érezni a nap melegét, egy kis zöldet látni maga körül. Őben vitték le a Ferenc téli padra. A messzi utcából idejöttek hozzá a szegény asszonyok, és elbeszélgettek vele. Itt üldögélt alkonyatig. Erről a padról lesett az ülői út felé, hogy egyszer csak arra felől sietek haza. Amikor ősszel visszaérkeztem, itt találkoztunk a Ferenc tér sarkában az ócskapadon. Sürgettem, hogy menjünk fel. Ki akartam teregetni a messzi útról hozott ajándékokat. Elszorult a szívem, amikor felállt. Összetöpörödött, a vállamig sem ért. Kedves arca ezernyi ráncával mosolygott rám. Sírt és nevetett örömében. Behunyta a szemét és megingott. Jaj, kedveském, rebegte. Nem tudok ám én a magam lábán járni. Úgy vittem fel a harmadik emeletre. Könnyű volt, mint egy gyerek. Körülnéztem a kis szobában, amelyet Etus épp olyan tisztán tartott, mint valaha mama. Aztán kibontottam a csomagot, vállára terítettem a messziről hozott hosszú rojtos sejemkendőt. Etusnak is átadtam az ajándékot. Attila boldogan sertepertét körülöttünk. Hát nekem mit hoztál? Eszni, lobogtattam meg előtte a bársonyos, bőrerős, cifragombos tiroli nadrágot. A legelső új nadrágot, amit életében kapott. Ilyen önfelett örömben még nem láttam fürödni Attilát, mint most, amikor ezt a vadonatúj nadrágot ürgette, forgatta a kezében. Jaj, csak kicsi ne legyen, mondta mama aggódva. Úgy nő ez a fiú, mintha mindig csurgó alatt állna. Attila pillanatok alatt nadrágot cserélt. Na, most gyerünk a lépcsőház elé, rendelkeztem izgatottan az örömtől. Hozzatok a mamának egy széket. A napsütötte fal tövében leültettük a mamát, Attila és Etus jobbról balról melléje álltak. Kíváncsian lesték, most mi következik. A Vokurka és a Kádinger gyerekek körénk sereglettek, miközben a kis csoportra szegeztem fényképezőgépemet. Mindhárman ragyogó szemmel néztek a lencsébe. Ez volt az utolsó napunk, amit örömben töltöttünk egymás mellett. Anyánk többé nem kelt fel beteg ágyából. Kínjai, fájdalmai elviselhetetlenné fajultak. Férjem egyik orvosbarátja felvette a Telep utcai kórházba, itt legalább éjjel-nappal jótékony injekciókkal enyhítették szenvedéseit. Utolsó napjaiban már beszélni sem tudott. Nem volt rajta egy dekányi hús sem, bőre ráfeszült csontjaira. Csak csillogó szeme élt még elfeketedett arcában, az utolsó érzékszerve, amivel még figyelhetett, simogathatott bennünket. A fiát már nem látott többé, Attila megint szabad szálláson járt, és nem tudott visszajönni. Szénhiány miatt beszüntették egy időre a vonat közlekedést. 1919. december 27-én este 10 órakor spanyol falat állítottak mama ágya köré. Az ápolónő időnként letette kézi munkáját, és benézett a spanyol fal mögé. Jött az inspekciós orvos, injekciót adott a haldoklónak, és szótlan kérdésemre így felelt. Maradjon még, asszonyom, már nem tart sokáig. Majd adok egy igazolványt, amivel a portás kiengedi a kapun. Nem tartott sokáig. 11 órakor már a Lovag utcában voltam.
Íme hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet. Hibátlanul írják fölében, ha eltemet, ki eltemet.
Nincs kivel beszélgetned? Minden hétköznap este 8-kor a látszótér.hu/chat oldalon társaságot találsz.